Az Úr fölkarolja meg alázott embert, de porig alázza mind a bűnöst.
Testvérek, amit mi a paradicsomi állapotra mondunk, annak a roncsai bennünk vannak. Olyan, mint egy lerobbantott híd, amelynek a két parton levő pillére mutatja, hogy merre ment az. Így gyönyörűen ki lehet egészíteni, tévedésmentesen ki lehet egészíteni. Jövő vasárnap végig kell nézni, hogy iszonyatos bajok vannak. Teológusaink belementek abba, hogy ez nem természetjog alapján. Nem. Krisztus olyan nem emelt szentségé, ami valamiképpen nincs eleve adva a teremtésben. Azt mondja Szent Bonaventura, hogy Krisztus nem csak rapszódikusan választotta a kenyeret és a bort az oltári szentség anyagává, ezt talán Tamás mondta volna, hanem azt mondta, ha a kenyér és a bor kezdettől fogva kvázi, mint egy szakramentum. Mert az ember sose úgy eszik, mint az állat. Mi lenyeljük azt a szeretetet is, amivel édesanyán készítette. Inkább nem eszik belőle, ha gyűlölettel adják neki, és éhen hal. És ott van az ajándéknak ez a csodája, hogy igazában benne magunkat szeretnénk adni. Ezt teszi meg Krisztus az utolsó vacsorán. És így van mindennel. Azt mondja Viktor Frankl, hogy a lelkiismeret, nem tudom, hogy hívő-e, de tudós. Tudós, aki a pszichológizmusnak keményen ellenáll, mert a pszichológizmus árt legjobban a pszichológiának. A pszichológizmus az a tévedés, az a koca filozófia, az a téves és fals és egész Európát most már 50 éve vagy 100 éve romboló filozófia, amely mindent egy pszichológiai elvre épít fel, naivság. Az egész történelmet, a háborúkat, a békét, a születést, a halált, az ember önzetlen tetteit megmagyarázni a libidóból vagy abból, hogy nagyképű az ember és vágyik a nagy. Ez primitívség. Filozófia képpen nulla. Pszichológusként zseni. Meglátott valamit. Na most ez a Viktor Frankl mondja, hogy a lelkiismeret olyan, mint a köldök. Az egy mással való kapcsolatra utal, annak nincs semmi értelme. Anyánkkal való kapcsolatra. És az a titokzatos hang, amelytől nem lehet elmenni, nem lehet elmenekülni, a lelkiismeret annak a hangja. Ki az? Azt mondja, transzcendens Istenre utal. Nyom. Ugyanilyen ilyen vázlat az első szerelembe az, hogy fölbonthatatlan, örök, fölcserélhetetlen. Amit ez az úgynevezett naivság átél, azt szenteli meg Krisztus kereszthalálával. A Krisztusban hívő fiú és lány szerelmét azzal váltja meg, hogy őket a hit és a keresztség által Isten fiává, Isten lányává teszi, és szerelmüknek megadja a lehetőséget, hogy kegyelmét és erejét adva belemeríti az új és örök szövetségbe, amelyet ő kötött az emberiségbe, és ettől nem felbonthatatlan lesz csupán, hanem nem bomlik fel. Ám az eredeti bűn után Jézus Krisztus életében egy új útként jelenik meg a szüzesség. Mert a megtestesülésben a második isteni személy szűzi módon jegyezte el magának az emberi természetet. Halálával, dicsőséges föltámadásával pedig bebizonyította, megmutatta, hogy az embernek testestül is van jövője. A dicsőséges föltámadásban is ott élnek az emberek, mint Isten angyalai. Ez nem azt jelenti, hogy angyalá változunk soha, hanem a szexualitás megtette a maga csodálatos küldetését, és valami több lesz, nem kevesebb. Bízzátok az Isten teremtő fantáziájára. Én azt nem merném mondani, hogy aki Krisztusban itt házasságot kötöttek, ott annak vége. Nem. Akkor kezdődik, szebb lesz és nagyobb gyönyörűség. Mert ami Krisztusban egyesül, abban megmarad valami örökre. Ám itt egy új világ is kezdődik. És az ő szent anyja, dicsőséges Isten szülő egyszerre volt testileg és lelkileg is szűz és anya, mert ő maga az egyház anyja. Már ez is, ő a mini egyház. Na most őt nem tudjuk utánozni, csak úgy, ha ketté választjuk ezt a hivatást. Tehát a házasok testileg termékenyek, de a keresztény házasságban van valami a szüzességben. Lelkileg. A szüzek viszont testileg szüzességben élnek, de lelkileg anyává és atyává kell lenniük. A keresztény szüzeknek anyává kell lenniük, a szerzeteseknek atyává kell lenniük. Amikor az Úr Jézus visszaállítja a házasságot eredeti színvonalára, bocsánat, amikor felemeli a kegyelemnek a világára, a mennyek országának a szintjére, akkor beszél arról is, hogy vannak, akik a mennyek országáért viszont lemondanak róla. Erről majd a jövő héten beszélek, nagyon súlyos, mert ő a házasságon belül gondolta. Mint ahogy az ősegyházban a papok, a nős papokat szentelték fel, csak akkor abbahagyták a házasságukat, feleségükkel megegyezve. Ez a logikája a szövegnek, és Jacques Dupont kimutatja. Utána következett a gazdag ifjú meghívásot, ugyanezt vettem észre, az Úr Jézusnak nem törik meg a logikája. Tehát miután visszaállítja a házasságnak a teljességét, az egynejűséget, a monogám házasságot, és azt mondják, hát ez egészen furcsa, Uram, és hát ha így áll a dolog, akkor nem érdemes talán megházasodni, és azt mondja az Úr Jézus, aki fel tudja fogni, fogja fel. Ez már a mennyek országának a világában van, és ugyanakkor most azt mondja, és vannak, tudnék, a házasok közül, akik önként lemondanak róla, nem úgy, hogy eleve nem nősülnek meg, és nem mennek férhez. Arról is szó van Szent Pál leveleiben. Igen. Tehát a házasságba bele van építve a celibátus lehetősége. Lásd Flüi Szent Miklós. Ez nem azt jelenti, hogy erre jelentkezni kell. De többször a történelem folyamán az Úristen erre hívott férfiakat és nőket, és pedig szenté is avatta őket az egyház. Nagyon sok összefüggés van a celibátus, a szüzesség és a házasság között. Rengeteg. Majdnem, hogy a készületében ugyanaz. Először is. Jézus abban a beszédében, éppen most mondtam, amelyben a fölbonthatatlan házasságot meghirdeti, azon belül hirdeti meg a celibátust, a mennyek országáért. Aztán még nagyobb összetartozása is van a kettőnek. A szűzanyában, ahogy mondtam. Aztán éppen a szüzek és a celibsz emberek a házasságból jönnek. Valahogy a kettő fenntartja egymást, testvérek. A keresztény hit igazi ellenségei és maga a sátán néha mélyebben megragadják a keresztény élet igazi összefüggését. A logikáját, mondhatnám így, belső koherenciáját, mint mi magunk. Ezért a keresztény házasság felbonthatatlanságát akarják kikezdeni, de nem ott kezdték, hanem a celibátus lejáratásával és a szüzességgel. Na most testvérek, az rossz érv, hogy hány pap milyen gyalázatosan élt. Ez éppen olyan érv, mint hogy hány házas ember, férfi és nő milyen gyalázatosan élt a házasságban. Semmit nem mond a házasság szentség ellen. Isten intézmény. Ugyanúgy a papságnak a celibátusa és a szüzeknek a szüzessége isteni intézmény. De sokkal jobban tudják ezt az egyház ellenségei, mert először a celibátus járatják le egészen úgy, hogy naív katolikusokat, langyos keresztényeket már belevisznek abba, hogy ők maguk tüntessenek a celibátus ellen, és ürüljenek ki a kolostorok. Lásd a szomszéd egyházak, hogy utána bátran neki menjenek a monogám házasságnak. mert kilőtték már az egyik pillérét. Ezt a naivságot, hogy nem veszük észre. És mi magunk belemegyünk. Ezért előbb a kevésbé érthetőt, a celibátust, a szüzességet akarták és akarják szétrombolni, azért ezzel kezdik, mondom, mert ebben még a keresztények egy részét is bele lehet vinni. Igen, aztán nem sejtik ezek a csőbe húzott katolikusok, hogy ezzel együtt megindult csendesen a kampány a házasság fölbonthatatlansága ellen, illetve az egy férfi és egy nő házassága ellen. És jönnek a különböző újabb képletek, házassági képletek, mert állítólag sok van, nem testvérek, azok házassági nyomorúságok. De egy képlet van. Az, amit az Isten kitalált. És a kettő együtt azt célozza, hogy az embert eltérítse egy olyan visszafordíthatatlan önátadástól, mely a szentség lényege, amely válasz lenne arra a szeretetre, amely a kereszten megmutatkozott irántunk, ezért van idegesek a keresztre is. Tudnélik, az egyházban a megtestesülés ereje folytatódik. Ahogyan a Szentlélek Krisztusban egyesítette az emberi és az isteni természetet, a keresztényeket is arra viszi, hogy az emberségüket a megkapott isteni természetből való részesedéssel együtt éljék. A házasság felbonthatatlansága a kereszténység lényege. Tudnélik, a varógépen két szál megy, hogy összevarja azt, ami elszakadt, a ruhát. Fölülről egy, meg alulról. Krisztus fölülről odaadta magát nekünk, de ha alulról nincs ember, aki ugyanígy válaszoljon, ugyanígy odaadja magát az Istennek, akár embereken keresztül, akár közvetlen az Istennek, és úgy az embereknek, akkor a szétszakadt emberiség nem fog egyesülni. Nem kisebb ez az önátadás, ehhez is a Szentlélek ereje kell. Igen, testvérek, azt mondanám, hogy nem csak Krisztusnak az önátadása tartja össze az egyházat, hanem a szenteknek a válasza erre az önátadásra. A szent házasoké, a szent szüzeké, a szent papoké. Természetesen még nagyon sokat kellene beszélni, mert vannak özvegyek, vannak, akik készülnek vagy a házasságra, vagy a celibátusra, a szüzességre. Aztán vannak olyanok, akik vétettek mind a kettő ellen, azok is a szentség útjára léphetnek, a bűnbánattal. Aztán vannak, akik képtelenek a házasságra. Igen, lehet, hogy meg is szóljuk őket, ők nem arra teremtettek, hogy bűnt kövessenek el, hanem hogy szentek legyenek. Lehet, hogy az emberek megvetik őket, de ők eleve szentségre teremtettek. Ez az örömhír. De minden állapotban azért elér oda az ember, hogy Uram, ez lehetetlen. Idáig el kell jutni, de mégis maradni, és az Úrral egyesülni. Akkor nem arra kell figyelni, ami lehetetlen, abba, amit vállaltunk, hanem jobban kell szeretni az Urat. Fel kell fedezni az Eukarisztiában. Meg kell tanulni imádkozni. Rá kell döbbenni arra, amit mondott, hogy hozzámegyünk és benne fogunk lakni. És érdekes, akkor ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges lesz. És ezzel egy óriási szabadságra jut az ember, amilyen sosem ismert azelőtt. Mert a szentség a szabadság. Amen.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.